Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péter apostol sírjára néző webkamerát helyeznek el a Szentpéter Bazilikában a jubileumi 2025-ös szent év alkalmából, jelentette be az újdonságot Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja. A webkamerát december 1-én helyezik üzembe, és elsőként Ferenc pápa fogja kipróbálni. Szentpéter sírját mutatja majd, amely a Szentpéter Bazilika főoltára alatt található. Akinek nincsen lehetősége Rómába eljutni, interneten keresztül a világ bármely pontjáról láthatja majd a sírt, ami lehetőséget ad arra is, hogy imádkozzon, vagy esetleg a kamerához csatolt oldalon üzenetet hagyjon. Emellett bemutatták a Szentpéter tér című új folyóirat 0. számát, amely a tér információs pontjain lesz kapható, illetve interneten is elérhető. Ezentúl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedéki adó, döntött a parlament. A dohánygyártmányok és egyes energiatermékek esetében, ahol 2025-től emelkednek az adómértékek, a valorizáció csak 2026-tól kezdődik. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítással mind a gépjárműadóban, mind a cégautóadóban infláció követő valorizáció szabály lép életbe. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től 50%-kal, majd 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Az adótörvények módosítás alapján lakásfelújításra is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat, emellett a jövőben több adó nem is minden évben az infláció mértékével emelkedik tehát. Lehetőség lesz a szépkártyára adott munkáltatói támogatás 50%-ának lakásfelújítási célú felhasználására. 2025-ben adómentesnek minősül az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot, éves szinten 120 000-et. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 000 forintig, azaz éves szinten maximum 1 800 000 forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek, a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Magyarország a legbiztonságosabb helyszín Európában a kelet-nyugati együttműködés számára. Ebből a gazdasági semlegesség stratégiájából hazánk eddig is sokat profitált, és ezután is sokat fog, közölt a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a második kínai nemzetközi ellátási lánc kiállítás megnyitóján mondott beszédet, ahol hazánk díszvendég. A tárcavezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ ismét a blokkosodás felé halad, ami teljesen ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, a kormány ehelyett a konnektivitás erősítését tartaná kívánatosnak. Kitért arra is, hogy hazánk közepes méretű ország, tengerpart és energiahordozók nélkül, a stratégiánk így a képzett munkaerőre, a befektetések vonzására és a mély világgazdasági integrációra alapul. Magyarország már a kínai befektetések első számú célpontjává vált Európában, közölte Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy így tavaly a kelet-ázsiai országból a kontinensre irányuló beruházások 44%-a egyedül hazánkba érkezett. Erről kínai kollégájával, Wang Yivel folytatott egyeztetését követően beszélt a miniszter. Végül az időjárásról. Holnap a köd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Komáromban, a felvidéki szlovákiai Komáromban vagyunk, a plébánia épületében. Kis Róbert atya a beszélgetőtársam, komáromi plébános és a nagyszombati egyházmegye magyar ügyekben illetékes helynöke. Komárom Jókai szülővárosa, meg Lehár Ferenc szülővárosa, és Jókai év lesz jövőre, mert 200 éve született Komárom nagyszülöttje. Előzőleg a múzeumban tettem látogatást, egy kis interjút csináltam, és hát Jókai szobra pont szemben van a katolikus templommal, vigyáz a katolikus templomra, illetve a templom vigyáz Jókaira, és hát a plébános urat szeretném megszólítani, hogy hát szóljon Komáromról, mit szeret Komáromban, mit jelent Jókai Komáromnak, aztán majd más kérdéseim is lesznek.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jókai számomra azért is nagyon fontos, mert én Jókáról származom, és Jókai vagyok, mint származásilag, tehát nem mint vezetéknél. És Jókai mondjuk komáromi volt, de ez az összefüggés, hogy Jókai, ez nagyon ilyen szempontból is érdekes.
Hol van Jóka? Csallóköz?
Jóka az Mátyusföld, Galántai járás, Szenchez egész közel, tehát a Galántai járás, de a Pozsony oldaláról, és egy ilyen 4000-es község, nagyközség, úgyhogy sok Jókai van. Amikor Nagykérre kerültem káplánnak, Nagykéren bemutatkoztam férfiaknak, akik a templom körül álltak, és mondom, hogy Kis Róbert Jókáról, és akkor az egyik mondja, hogy ő pedig Jókai Imre Aháról. És ott tudtam meg, hogy Verebély mellett van egy Aha nevű község, ahol a több mint fele a falunak Jókai nevezetű. Tehát ez korábban nem volt ez a ismeretem. Tehát ez a Jókai névvel való, tehát nem csak a Jókai babaleves, hanem a, tehát hogy a több helyen is ez a Jókai név föl előjön, és fölmerül.
Tehát sok vezetéknév van Jókai. Jókai eredetileg Y-nal írta a nevét, aztán a demokratikus érzelem 48. március 15-e táján pontos híre változtatta a nevét. Ezek a Jókaiak Y-osok általában?
Ezek a Jókaiak azt hiszem, hogy pontos ível írják a nem Y-nal a nevüket.
Azt már tudjuk, hogy honnan származol, hol tanultál, mikor szenteltek, és hogyan jutottál el a komáromi plébánosságig?
1987-ben jártam először Komáromba, a középiskolai jelentkezés itt volt, itteni gépipariba jelentkeztem középiskolába, de ez még 87-ben, ez még a szocializmus ideje alatt volt, és mivel egészen 7. osztályig hivatalosan hittanra jártam, ezért a kellő jelentkező, tehát sokan jelentkeztek abba iskolába, és végül nem vettek föl, hogy helyszűke miatt nem vesznek föl. Így kerültem Kassára, otthoni magyar gépipariba, és akkor nem gondoltam volna, hogy egykor, majd valamikor visszatérek úgy Komáromba, mint plébános. 2016-ban lettem kinevezve Komárom plébánosnak, akkor püspöki helynök voltam Nagyszombatban, és érsek úr azt úgy látta jónak, hogy mert nagy sok javításra, épületek javításra volt szükség, és tudta, hogy nekem korábban ebben volt tapasztalatom, és azt mondta, hogy maradsz Nagyszombatban, de Komáromot is ellátod. Szükség van rád.
90 kilométer.
Igen, közel 100 kilométer, de a mai korban autók vannak, tehát ezt megoldható, és néhány, tehát 2-3 napot Nagyszombatba tartózkodom, ott is megmaradt a lakás, ami addig volt, és közben itt a Komáromba pedig a itteni atyákkal építettük a közösséget, a hívekkel pedig egy olyan ütőképes csapatot, amely valóban alkalmas lett arra, hogy az egész esperesség egyes templomait, plébániát fokozatosan javítsuk, építsük, sőt, vannak egyházi iskoláink az esperesi területén, Komáromban is, Gótán is, tehát egy ilyen csodálatos összmunka alakult ki.
Hányban szenteltek?
Pappá 1997-ben szenteltek, úgyhogy itt ünnepeltem már Komáromba 2 évvel ezelőtt a ezüstmisét. Korábban Nagykéren voltam káplan, aztán onnél Dunaszerdőre kerültem, Dunaszerdőre 9 évig működtem, Dunaszerdőre, aztán Gótára, az már itt volt a komáromi járásban, utána Nagyszombatban, csak Nagyszombatban akkor 4 évet működtem, ottani Szent Ilona templom rektora voltam.
Szent Ilona templom, az rendi templom lehetett? Egy női szerzetes ennek a temploma?
Szent Ilona templom az ottani, tehát volt a kórház, spitál.
És a kórház lelkészség
volt? És a kórház melletti, tehát Vinci és nővérek ugye működtették a kórházat, és az mellett működő templom volt. És ez a templom arról volt híres, hogy bizonyos ideig ott voltak reformátusok is, de ott nagyon rövid ideig, mert a Nagyszombatból el kellett menniük, de mi az utolsó pillanatig, 1947-48-ig még ott voltak magyar nyelvű szentmiség. Német templom volt eredetileg, de a németek és a magyarok itt voltak legtovább. Tehát, hogy, és ennek a templomnak a érdekesség, hogy 2013-ban bevezettem, amikor ott működtem, havonta az egyetemistáknak magyar nyelvű szentmisét, és azóta is az iskola év folyamán ezek a szentmisék meg vannak tartva.
Tehát Nagyszombatban vannak magyar egyetemisták?
Vannak magyar egyetemisták, abban az időben ilyen 25-30-an is összejöttek ezeken a szentmiséken, ma már kevesebben jönnek el, mert akik ott is tanulnak, nem mindenki csatlakozik hozzánk, de viszont a környék magyarjai vannak, akik rendszeresen, tehát minden egyes alkalommal 25-30-an is vagyunk a szentmisén. Közben jönnek zarándokok is, akik azért tudják, hogy minden hónap második kedjén este ilyen 3-4-7 körül kezdődik a szentmise. Voltak, amikor kis busszal jöttek, volt, amikor nagy busszal jöttek, tehát különböző delegációk is jöttek, igen, hogy erősítsék a nagyszombati magyar szentmisét.
Még Nagyszombaton, aztán visszatérünk Komáromban, 2 gyönyörű nagy templom van, a Szent Miklós templom, azt hiszem, és a jezsuita egyetemi templom.
Igen, a Keresztelő Szent János. Igen.
Ahogy most nézegettem az interneten, a Keresztelő Szent János a Székesegyház, de valamikor nem a Szent Miklós volt a Székesegyház?
Tehát a Szent Miklós volt az eredeti Székesegyház, de 1977-ben, amikor a Nagyszombati Főegyházmegye egyházmegyévé lett nyilvánítva, akkoriban az egyetemi templomot nem használták, és majdnem úgy volt, hogy az állam szerette volna kisajátítani, és az akkori püspök, Július Gábris püspök atya, akkor ezt a templomot nevezte ki a Székesegyháznak, és így megmentettük az egyház részére.
Egy kis egyházi földrajzlecke számomra is, meg a hallgatóink számára is, Nagyszombat érsekség, de újabban Pozsony is érsekség. Nehéz tájékozódni, hogy a felvidéken, a Szlovákiában az egyházmegyék változásai nyomán most mi a helyzet? Hogy néz ki most Szlovákia egyházföldrajzilag?
Igen, a Nagyszombati Főegyházmegye volt az egész országnak a főegyházmegye, de 1995-ben az országot 2 részre osztották, a nyugati provincia és a keleti. A nyugatiban maradt a Nagyszombat, mint főegyházmegye, a keletinél a Kassa lett, mint főegyházmegye. 2008-ban pedig a Nagykomorú főegyházmegyét felosztották több részre, leválasztották a pozsonyi részt, és ott önálló érsekség alakult, mert a Pozsony ugye a főváros, és a Pozson lett az érsekség, a Nagykomorúnak pedig megmaradt a történelemre való tekintettel a nevében, mint érsekség.
Értem, de nincs szufragáneus egyházmegyéje.
A Pozsonyi egy főegyházmegyének.
Tehát az érsekségen belül a pozsonyi metropoliá, mint érsekséghez tartozik egy érsekség is. Ez azt hiszem unikum a történelemben, nem?
Hát ebből látni, hogy a történelemnek a kacifántos tehát alakulása, hogy ezek a határok is hogyan változtak, és a körülmények hogyan lettek oldva, tehát egy különleges történelmi háttérrel rendelkezünk.
Vagyunk Komáromban, és beszélgetek a plébánossal. Jókaira visszatérve, önnek azon kívül, hogy Jókán született, ez a jókai szobor és Komárom és a jókai örökség mit jelent?
Jókai minden magyar számára gyerekkortól ismert, hiszen a regényeit olvastuk, és azon nőttünk fel. Annak idején, mikor a Szent Jónásról készültem ilyen előadással, predikációval, akkor egyik helyen azt találtam, hogy a Jókai hogy ír a Szent Jónásról érdekes módon, hogy mondja, hogy a katolikusoknak van egy olyan kincsük, amit kár, hogy mi nem, tehát reformátusként, hogy nem használunk, és ő beszélt ott a Szent Jónásnak a csodálatos hatásairól az emberi lélekre, amit nagyon szívesen alkalmaztam a beszédben, mivel ha katolikus beszél a szentségekről, akkor természetesen elvárható, hogy az a saját szempontjából mondja, de hogyha a másik oldalról is, vagy a más szemszögből nézve is fölfedezik ennek a csodálatát, akkor ott látni azt, hogy milyen nagy ajándékokban részesültünk a Jóisten részéről.
Megosztja az idejét kis Róbert atya Nagyszombat és Komárom között, helynöke a magyar ügyeknek a nagyszombati érsekségen belül, és mondta, hogy itt van segítség Komáromban. Hányan vannak itt katolikus papok? Van-e káplánja, vagy kisegítő papja?
Komárom az egy történelmi város, ugye annak idején 300 évvel előtt akkor a Nagy-Magyarországnak az ötödik legnagyobb városának számított, mert akkor a többi város kicsit kisebb volt, mivel Komárom ez kikötőváros is volt, nagy üzletközpont,
kereskedelem,
azért is van pravoszláv templomunk is, mivel akkori
rácok jöttek,
szerb kereskedők is jöttek el, úgyhogy sőt ez a Nádor utca, ez Rác utca volt annak idején, tehát ezt később nevezték át Nádor utcává. Úgyhogy itt két káplánunk van aztán egy kisegítő lelkészünk, a Sándor atya, és még van, mivel itt innét működtetjük a Mária Rádiót, a felvidéki Mária Rádiót, a Miriamot, a Lépes Lóránt atya pedig szintén besegít az itteni pasztorációba hasonló módon. Ami a Komáromnak egy ilyen, mert érsek atya nem csak azért tett idő, hogy épületek javítsunk, hanem mivel később általános elnöknek is kinevezett, ő szerette volna ebben is kiemelni a magyarságot és a Komáromot a véget, hogy Komáromban működik az általános helynök. Tehát, hogy nem csak Nagyszombatban tevékenykedik, hanem a maga a város, maga a hely is ezáltal, hogy ez ilyen hangsúlyt is kapjon. És ez mellé az érsek atya még azt is kérte a Szent Cégtől, a Szent Atyától, hogy a Szent András templomot bazilikává nyilvánítsák ki. És ez 2018-ban meg is történt, úgyhogy ez azóta a Szent András bazilikát várjuk a zarándokokat, hiszen a bazilikában mindig teljes búcsút lehet nyerni, hogyha valaki áltatos lélekkel, szentségekhez járulva jön, és ilyen módon...
Hát András nap itt lesz, nem sokára, tehát...
Igen. Szent András, az november 30-án szintén várjuk a zarándokokat.
hány misézőhely van? Mert mondta, hogy elég sokan vannak atyák, hála Istennek a mai viszonyokhoz képest. Hát gondolom, hogy a környező települések is önökhöz tartoznak.
Igen, Komáromban van, ugye, tehát két fő templom van, ahol szentmiség van, a Szent András Bazilika és a Szent Rozária templom, de még van a Szent Anna kápolnánk is, ahol főleg most abban az időszakban, ahogy javítjuk a Szent András Bazilikát, mert hétköznapokon a restaurátorok veszik birtokba, hétvégén vannak itt szentmisék, hétköznapokon a Szent Anna kápolnában vannak áttéve. Nagy öröm számunkra, hogy a Szent András Bazilikában tehát ezek a javítások folyhatnak, és hogy ebben az évben, amikor Malbörsnek a születésnek a 300. évfordulója van, és annak idején ő festette a templomot, csak a Szent András Bazilika 1763-ban a nagy komáromi földrengésben nagyon megsérült, összedőlt, a tornyok rádőltek a főhajóra és a szentére, és ebből kifelé nem tudtuk, hogy egyáltalán maradt-e még valami a Malbörsből. És a feltárások azt mutatták, hogy az oldal kápolnáknak a menyezetei azok megőrizték Malbörcset. Eddig nem lehetett belőle semmit látni, mert le voltak festve, de ebben az évben az a jobb oldalsó rész karácsonyig megújul. 12 éve javítjuk a Szent András Bazilikát, és még pár évig fogjuk javítani.
Értem. És akkor Komáromon kívül mi tartozik még önökhöz?
Komáromon kívül, tehát még hozzánk tartozik a Izsai plébánia, de ott is van egy kis segítő lelkészünk, a Miklós atya, ott is három falu van, akkor a Keszekfalvai plébánia, az szintén két falu, és az Őrsúly falu, ami valamilyen szinten Komáromnak a része is, de szintén egy önálló plébánia, egy másik faluval. És a időközben még tartoztak hozzánk a környező falvak is, ahol időközben sikerült missziós atyákat hívni ide az esperességbe.
Az mit jelent, hogy missziós atyák?
Missziós atyák, akik amikor megismertük őket, kispapok voltak, még nem voltak papok, és fölkínáltuk nekik, hogy szívesen befogadnánk őket az egyházmegyébe, ha megtanulnak magyarul, mert itt a magyar pasztorációban túlnyomó részben ezen a mi vidékünkön. Tehát többen vannak olaszok, lengyelek.
Van. De milyen rend? Mi a neve rendnek?
Tehát ez úgy van, hogy ők nem mind szeretesen, mint egyházmegyés papok jöttek.
Ad Gentem?
De a ferences lelkület alapján élnek, és a érsek akkor megengedte nekik, hogy közösségben éljenek, és már most három plébánián így közösségben élnek, az Ekeri plébánián, a Dunamocsi és a Csicsói plébánián.
És a világ minden részéről vannak ők?
Tehát olaszok, többnyire olaszok, lengyelek, van vietnámi atya is, van indiai atya is.
És megtanulnak magyarul?
És magyarul, igen. Az a szerencse, hogy a lengyeleknek könnyen megy a szlovák nyelv, tehát mert fontos az államnyelv is, de viszont a pasztoráció az viszont túlnyomó rész magyarul megy, tehát ezért tettük a hangsúlyt a magyar nyelvre.
Uh-huh. Ez nagyon izgalmas, és akkor ők vannak három közösségben, akkor azt jelenti, hogy legalább 9 vannak, nem?
Igen, igen. Tehát van 9 lelki atya, és még vannak testvérek is, akik mint testvérként működnek, uh-huh. és van további 2 kispapunk, azok szintén lengyelek, és még további 2 érdeklődő, akik most jelenleg megfigyelésen vannak, akik, tehát ha későbbiek során, hogyha minden jó megy, akkor szintén kispapok lesznek.
De ők egyházjogilag melyik egyházmegye papjai?
Nagyszombati egyházmegye papjai, mert tehát ők mind úgy jöttek, hogy világi személyként jöttek, akik aztán itt inkarinálódtak a mi egyházmegyénkbe.
Hát ez egy nagyon nagy segítség, azt hiszem.
Hát a Jóisten áldása, kértük a Jóistent, hogy küldjön hivatásokat, küld itt a felvidéki magyarokat is, de látjuk, hogy nem csak ilyen megoldás létezik, hanem létezik olyan megoldás is, hogy esetleg máshonnét, máshol is kevés a hivatás, de mégiscsak van. És most már 5. hónapja, hogy vannak indiai nővéreink is Indiából, mivel a József atyán keresztül megismertük a keralai otthoni
Tamás keresztények.
Tamás keresztényeket, és a József atya ismerte ezt a rendet, mert az ő iskolájukba járt annak idején, és a megkért érsek atya beleegyezésével megkértük az ottani rendfőnök anyát, igen, hogy nem nyitnának itt is házat Komáromban, és megnyitottak egy házat. És ők is magyarul tanulnak most jelenleg.
Szinte elképzelhetetlen egy vietnámi fiatalember, megtanul szlovákul is, és magyarul is.
Igen, tehát a Vietnámnál és a indiainál elsősorban magyarul tanulnak, mert az kell nekünk a pasztorációban. de tanulnak már kicsit szlovákul, de a lengyelek viszont ők már szlovákul könnyen megtanulnak, és még magyarul is megtanulnak.
Atyának biztos sok kapcsolata van a híd túloldán levő katolikusokkal.
Igen, mert Komárom az valójában egy város két országban, ugye? És tehát ott azt pedig úgy próbáljuk a egyházi vonalon is megvalósítani, a polgári vonalon ott vannak, tehát a városnapok, még a, tehát ezek, hogy egyszerre vannak megtartva, de mi ezt úgy próbáljuk, hogy amikor van a nagypénteki városi keresztút, amit eddig is tartottunk önállóan, csak Észak-Komáromban, már most már két alkalommal már úgy megoldottuk, hogy a két Komárom között, tehát hét stáció volt itt Felvidéken, a felvidéki Komárom, Észak-Komáromba, és hét stáció a Dél-Komáromba, tehát magyarországi Komáromba is, és akkor együtt ünnepeljük, tehát készülődünk húsvétszent ünnepére a ottani a hívekkel, tehát közösen.
Visszatérnék még a szentelésre. Mi volt a papi elmondata atyának, illetve kinek a példájára, milyen impulzusokra választotta a papi hivatást?
Gyerekkortól nagyon vallású családba születtem, szüleim is naponta jártak szentmisére a rokonságban, amikor sok minisztráns volt a templomban, de annak a többi fele mindig unokatestvérek voltak, mert az édesanyám részéről heten voltak az anyuik testvérek, és mivel mindenki templomba járó volt, akkor mi vittük ott, tehát annak túlnyomó részt ezt a szolgálatot. Sose gondoltam volna, hogy a Jóisten, tehát annyira nagy tisztelettel néztünk a papokra, nem is gondoltam volna, hogy én is lehetek pap. De mégis középiskolás koromban jött a életés, jött a meghívás, és utána kezdtem látni, hogy a plébánosomnak a példája, a Jókai plébános, aki nálunk volt 30 évig.
Mondjuk a nevét, ha megérdemli.
Oravec Szilveszter, egy szlovák pap, uh-huh. aki megtanult szintén magyarul, és csak magyarul végezte a szentmiséket, mivel arra volt szükség. Tehát a Szilvi atya volt az, akinek a saját életpéldája nem csak rám, mindenkire nagy hatással volt. Tehát a mi családunkkal is annyira jó volt, és annyira közeli kapcsolatot ápolt, hogy az úgy, hogy a szülőknek a jó példáját is az ember tovább vitte, de a plébánosnak is, szinte még a gesztusait is magunkkal ragadtuk.
Mi volt a jelmondata a szenteléskor? Nagyszombatba szentelték?
Pozsonyban, még akkor Pozsonyban szenteltek, mert a Pozsony az része volt, ott volt a szeminárium és papi szeminárium, a koronázó templom a Szent Márton dombban. És abban a időben az volt az a rész, hogy evez a mélyre, tehát elkörül nem volt kimondottan egy gondolatra építve a papi elmondat, de ez a gondolat volt az, ami meghatározta, hogy ne féljetek, kicsinyhítőek, veletek vagyok, és hogy bátran nevezzünk az Úr Jézussal a mélyre.
Ez még az idő, amikor Bartal Károly volt a szemináriumnak a rektora?
Ő Bartal Károly is volt, de akkor már nem, mert én 91-ben kerültem a szemináriumba, ő pedig a...
Ő 80-as években
igen,
volt.
89, igen, 88-89 abban időszakban volt.
Nagyon szépen köszönöm, Kis Róbert komáromi plébánossal beszélgettünk Komáromban, de az egész Felvidék, Szlovákia, illetve a nagyszombati templomok is fölsejlettek beszélgetésünk során, lévén ő orosz érsek úr helynöke, általános helynöke, és hát a magyar ügyeknek a gazdája az egyházmegyében. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival az Isten és az ember kapcsolatáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szentséges jó Atya, ajándékozz nekem értelmet, mely felfog téged, érzelmet, mely érez téged, lelket, amely ízlel téged, szorgalmat, mely keres téged, bölcsességet, mely megtalál, lelket, amely ismer téged, bensőt, amely szeret téged, szívet, mely elmélkedik rólad, tetteket, melyek dicsőítenek, hallást, amely meghallgat, szemet, amely lát téged, nyelvet, amely hirdet téged, beszédet, mely tetszik neked, türelmet, mely követ téged, álhatatosságot, mely várt rád, tökéletes véget és egykor szent jelenlétedet, a föltámadást, a mennyei jutalmat és az örök életet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája az Isten kapcsolatunk lesz. Azon belül is arra a kérdésre keressük a választ, hogy te milyennek ismered az Istent. Ugye a Bibliában megtanultuk, hogy a teremtés után az ember és az Isten egy nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, és Ádám is és Éva is tudták, hogy mindent Istennek köszönhetnek. Egymást is neki köszönhették, és amíg meg nem kísértette őket a gondolat, hogy Isten nélkül egy nagyszerűbb életet élhetnek, addig harmóniában éltek egymással is, a teremtéssel is és az Istennel is. Akkor, amikor az Isten már nem volt az első helyen az ő életükben, akkor elkezdett szétesni a világ körülöttük és bennük is. És ezzel kapcsolatban van egy történet, amit majd megkérek Nórit, hogy olvast fel, ami a kövekről, a kavicsokról és a homokról szól, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra akarja felhívni a figyelmet, hogy a saját életünkben is bizonyos dolgok kövek, homok kategóriába és kavics kategóriába tartoznak. És sajnos mi emberek ugyanúgy, ahogy emberségünkből és gyarló ember mi voltunkból fakadóan, néha mi sem tudunk jól hangsúlyozni, mi sem tudjuk azokra a igazán lényeges dolgokra fektetni a hangsúlyt, hanem olyan dolgokkal töltjük az életünket talán, ami így az üdvösségünk szempontjából teljesen felesleges. De talán nálam jobban el tudja mondani ez a történet, ennek a tanításnak a lényegét.
Egy filozófus professzor úgy kezdte előadását, hogy fogott egy konzerves üveget, és feltöltötte nagyjából 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. A válasz igen volt. Ezután elővette egy dobozt tele apró pici kavicsokkal, és a kavicsokat szórta az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővette egy dobozt tele homokkal, és azt töltötte az üvegbe. Természetesen a homok minden kis részt kitöltött. És most, mondta a professzor, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok. A családod, a partnered, az egészséged, a gyermekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanezt történik az életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságod érdekében. Játssz a gyermekeiddel, szakíts időt orvosi ellenőrzésekre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj, azokra, amelyek igazán számítanak. A többi csak homok.
Ádám és Éva eredetileg harmóniában éltek a világgal, ahogy ezt az előbb is említettük, és egymással. Nem, de valami ilyesmi is az, amire mi is vágyni szoktunk. Ugye mi is a boldogságra és az ilyen teljesség iránti vágy él bennünk, de azok a dolgok, amelyek elszomorítanak bennünket, nagyon sok olyan dolog van az életben, és rengeteg olyan, ami megnehezíti az életünket, és ezt a teljességérzést abszolút elveszi tőlünk. Ilyen például a magány. Szoktunk szenvedni attól, hogy vannak körülöttünk emberek, mégis magányosak tudunk lenni. Volt-e már ilyen nektek, hogy ismeritek-e ezt az érzést?
Igen, és ez nem csak akkor tud előjönni, amikor nem érzem komfortosan magamat valakik között, hanem amikor szomorú vagyok, és nem tudom együtt érezni magamat a többiekkel. És amikor így szomorú vagyok, akkor még így kirekesztetnek érzem magam, és nem tudom átérezni azt, hogyha ők boldogok, ami szerintem nem jó dolog alapvetően.
Nagyon tud fájni még nekünk az érdektelenség, a szeretetlenség, a létbizonytalanság, és sajnos gyerekek, ez mind annak az önfejűségnek a következménye, hogy mindenki maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és közben nincs tekintettel sem Istenre, sem a többiekre. És hát most elkezdhetnénk keseregni, mert az biztos, hogy nagyon sok ember van így. És talán egyre több az ilyen önző ember, aki csak saját magával foglalkozik, de azért van nekünk egy örömhírünk, hogy Krisztus megváltotta a világot, és legyőzte a halált és a gonoszt egyszer és mindenkorra, és ez a megváltás minden időkre szól. És akkor nem kell nekünk annyira keseregni, mert lehet, hogy ez most éppen egy ilyen állapot, de azért nem minden pillanat ilyen, és hogy ezekből ki lehet lépni, és igenis vannak helyek, pillanatok is, emberek is, közösségek, ahol még mindig ott él az a krisztusi szeretetben megnyilvánuló közösség, ami persze pedig szeretnénk tartozni, és akikkel meg jó együtt lenni, és nem érzem magam magányosnak, nem érzem magam szomorúnak, kirekesztetnek, és ezt nekünk kell magunknak megteremteni, ugye ezeknek a hitben élő embereknek nekünk kell összetartani, és ezért jó, ha vannak közösségek. Tehát, hogyha ez a kis hittanos közösségünk is nekünk is itt az iskolában van, vagy a faluban, azért itt nagyon sok nehézségen át tud segíteni, és még akkor is, hogyha körülöttünk sok a szenvedés, meg sok ilyen ember van, akkor is a reményünk és a hitünk az ilyen stabil alapokon nyugszik és áll, és akkor ezeken át tud segíteni. Ez a rossz, ami itt pusztít körülöttünk, ezt az embereket elsodorja Isten közeléből, és kiesnek a vele való közösségből, és ilyen elszabadult csatahajóként pusztítanak el mindent és mindenkit, és hogy ez az emberben így benne van, ez azért van, mert tényleg ugyanúgy, mint Ádám és Éva ott akkor a bűnbeesés történetébe, mi akarjuk átvenni a vezetést az Isten helyett az életünkbe. És ez a nagy probléma itt a világgal, hogy el kell fogadnunk, hogy nem mi uralkodunk minden és mindenki felett, hanem itt van nekünk az Isten, és az Isten akarata kell, hogy megnyilvánuljon itt a mi életünkben is, nem pedig az én akaratom. Sajnos ez a csere, ez nem mindig történik meg, de itt vagyunk mi, akik példát mutatunk, itt vannak a szentek, akikre mi is példaképként tudunk nézni, és meg tudjuk élni ezt a krisztusi evangéliumot, és az a másik, hogy tudod azt látni, hogy mindennek ellenére te boldog vagy. És ez is egy nagyon nagy útmutatás az emberek felé, hogy történhet veled sok rossz dolog, sok jó dolog, lehetnek körülötted olyan osztálytársak, olyan emberek, akik abszolút nem így élnek, te pedig mégis meg tudsz maradni gerincesnek, és azon az úton mész tovább töretlenül, amit elkezdtél a krisztusi úton. És azért ez is nagyon-nagyon sokat formál rajtad is, meg megerősít, Mert azért itthon vagyunk egy falusi közösségbe. És ugye Nóri is elmondta, hogy készül a középiskolába, és a középiskolában, majd a nagyvárosban nagyon-nagyon sokszor fogsz így találkozni olyan emberekkel, akiknek nem olyan az értékrendjük, mint a tiéd, nem katolikus iskolába járnak, nem is várják el még a tanárok sem tőlük azokat a viselkedési normákat, amit mondjuk mi itt a kisiskolában még megkövetelünk a gyerekektől, és neked ezek között az emberek között is Krisztus mellett hűségesen ki kell majd tartanod. És ez egy nagyon jó küzdőtér itt az iskola, mert azért itt már megtanulod ezeket az apró konfliktusokat kezelni, de még mindig érhetnek oda bent majd a középiskolában is, azokban az új közösségekben is olyan csaták és olyan küzdelmek, amikor majd kell az erő, meg kell a kitartás. Én nem mondom, hogy az könnyű lesz, vagy egyszerű lesz, mert mindannyiunknak megvannak a saját harcaink, a saját vívódásaink és a saját problémáink, olyan téren, hogy a kereszténységünket bármilyen korúak is vagyunk, hogyan tudjuk megélni abban az adott közösségben, ahol éppen dolgozunk, vagy ahova éppen szentmisére járunk, vagy ahol éppen élünk. Mit gondoltok, hogy miért cselekszik így az ember, ha egyszer tudja, hogy nem kellene más tennie, mint hogy újból Istent állítania az első helyre az életében, és már is rátalálna a rendre, a békére, kívül és belül?
Igazából ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az ősbűn következtében az embernek elment az esze, mert éppen az ellenkezőjét teszi annak, amire vágyna, azután meg igazából panaszkodik, hogy miért olyan boldogtalan ő és az őt körülvevő világ.
A bűnbeesés történetében felfigyelhetünk arra, hogy a kísértő becsapta az első emberpárt. Ők eredendően tudták, hogy Isten közel van hozzájuk, és egy gyönyörű világba helyezte őket, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, és minden bőséggel megadott nekik, ami életük fenntartásához szükséges, és hogy örömre, szeretetre, szerelemre, és az élet továbbadására hívta meg őket. A kísértő azonban sikeresen összezavarta a képet, amelyet Istenről magunkban hordoztak, és ezzel elérte, hogy megtört az Isten és az Isten iránti bizalom az ő szívükbe. Mert a kísértő nagyon jól tudta, hogy csupán azt kell elérnie, hogy Ádám és Éva butaságokat gondoljon Istenről, és azt higgye, hogy Isten nem szereti őket, hanem féltékeny a boldogságukra, és félti a hatalmát tőlük. És nagyon sokszor van így nekünk a mi életünkben is, hogy olyan, amit az emberek itt a, tudod, ebbe a falusi vagy vidéki népi hiedelmekbe, hogy az Isten nem ver bottal, meg hogy ezt megérdemelte, mert az Isten is tudta azt, hogy neki ezt már át kellene élnie. Tehát, hogy azt mondom, hogy látod, hogy még ma is él ez a kép egyébként, ez a torz Isten kép az Istenről az emberekbe, mint hogyha Isten direkt akarna nekünk fájdalmat okozni. Csak hogy ezt miért nem igaz?
Mert Isten végtelenül irgalmas, és a Bibliában is látszik, hogy örök szeretettel van irántunk. És a Bibliában feltárul a helyes Isten kép is, amiben hinnünk kellene és mindenkinek.
Mert hogy értitek, mit akarok mondani, hogy vannak torz Isten képek, amelyeket mi magunk emberek alakítunk ki, például ilyen a bíró Isten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nekem rettegnem kell és félnem kell az Istentől, mert olyan csapások érik az életemet, amit Isten büntetéseként kell megélni. Ugye? Például egy családi tragédia, ez biztos, hogy az Isten büntetése, leszakad a tető, így büntetett meg azért, mert én valamit nem tettem meg, amit én megígértem. Szóval, hogy ezek abszolút torz Isten képek, és ennek semmi köze ahhoz, amilyen az Isten én hozzám, és amilyen ő valójában. Tehát, hogy az Isten nem büntető Isten, nem bíró Isten képű, hogy akkor ő parancsolgat nekünk, és nem is olyan, akitől nekem félnem kellene. És az emberek nagyon gyakran leragadnak ezen a szinten, és nem is keresik rá ezekre a kérdésekre a választ, hogy tudnák ezt a torz Isten kapcsolatot helyrehozni, hanem megrekednek itt. És akkor az a baj, hogy ezzel megelégszenek. És hiába jár minden vasárnap a templomba a néni, még akkor is lehet, hogy ő nem azt gondolja, hogy az Isten ilyen. És hogy az a baj, hogy ez egy ideig, óráig így elmegy, de utána csak érzi, hogy ez valami mégsem stimmel a dologban. És ezért kell az evangéliumot olvasni, gyerekek, ezért kell tényleg úgy imádkozni és megismerni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ezek a torz képek eltűnjenek, és kivilágosodjon belőle az evangéliumok által, a kinyilatkoztatás által megmutatott Isten arc. És az Istent, ha meg akarjuk ismerni, akkor kire kell mindig tekintenünk, akiben önmagát megmutatja leginkább az Isten?
Jézusra.
És tudod, hogy Jézus hogyan tanított az Istenről, hogy milyen az Isten?
Példabeszédekben tanított Jézus arról, hogy milyen az Isten.
A módszer bevált, és azóta is mindig újra beválik, hiszen a felszínes ember, ugye, ahogy beszéltük az előbb is, nagyon könnyen becsapható. A dolgokat bálványozó hitetlenség, a helytelenül gyakorolt vallásosság, az Istent elvető önimádat, az ördög végső célját tekintve egyre megy. Neki mi a lényeg az ő tevékenységébe?
Hogy Isten képe elhomályosodjon az emberek lelkében.
Észrevetted-e, hogy amikor valakit vagy valamit megismerünk, akkor a lelkünkben egy képet készítünk róla?
Igen, mert ez a képalkotás szükséges ahhoz, hogy felfoghassuk a többieket, a világukat.
És mi van akkor, ha hibás képet készítünk róluk? Mert mondjuk egy negatív élmény kapcsán ismertél meg valakit.
Akkor az így eltorzítja a másik emberhez, vagy a dologhoz való viszonyulásunkat.
Nagyon sok gyereknek marad meg ez, hogy kiskorában csak arra emlékszik, hogy jött az orvos, és akkor így megsimogatta, hogy jaj, de aranyos, hogy is beledöfte az injekciós tűt, és akkor utána benne van a félelem, hogy akkor, ja Istenem, majd mikor menni kell legközelebb az orvoshoz, tuti, hogy én nem megyek be, anya, és sírni meg hisztizni kezd a kisgyerek, mert hozza azt a nagy injekciós tűt, pedig nem minden alkalommal kapunk injekciót, ha orvoshoz megyünk. aztán a felnőttek is, ugye a fogorvostól való rettegés, stb. Tehát tudod, hogy alapvetően így igaz, ahogy beszéltük, hogyha rossz az élmény, akkor egy torszkép, ha jó az emlék, akkor pedig egy jó kép alakul ki bennünk arról az illetőről. Ha például egy félreértés miatt azt gondolom a barátomról, hogy elárult engem, akkor?
Akkor a saját képem róla egy aljas árulóvá formálódik.
És amikor legközelebb találkozol vele, akkor hogy fogsz vele beszélni?
Mint egy aljas árulóval, szokás, pedig ő ugyanaz maradt, aki tegnap volt, és semmit sem fog érteni furcsa magatartásomból.
Így van ez, hogy a bennem készült téves, hamis kép fokozatosan megrontja, tehát a másik emberrel való viszonyunkat, mondjuk ki ez vezethet egy barátságnak a kihűléséhez, vagy akár a megszakításához is. Ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy állandóan ellenőrizzük magunkba, hogy milyen képet formálunk a társainkról, magunkban, a világról és az Istenről is. Hiszen ha félre ismerjük a körülöttünk élőket, az feszülté, ellenségessé, vagy éppen közömbössé változtathat minket az irányukba. Fontos, hogy újra és újra finomítsuk, és megtisztítsuk a valósággal, összehasonlítsuk az Istenről, a többiekről és a világról alkotott képünket. Ha ki kellene élesíteni az előbbi felismerést az Isten képünkkel kapcsolatban, akkor mi kellene ahhoz, hogy az Istenről igazi képet készíthessünk?
Akkor fontos, hogy helyesen ismerjük őt, és hogy Istennel legyen eleve egy kapcsolatunk.
Amikor imádkozunk, eltölthet bennünket a kapcsolatnak az ereje és a mélysége, amikor a szeretet parancsának engedelmeskedve gyakoroljuk a fele barátaink iránti szeretetet, akkor is megérezhetjük az isteni jóság örömét. Vagy
amikor a közösségbe összegyűlve adunk hálát, akkor is a kéréseinket fejezzük ki Istennek.
Vagy például, amikor a szívünket kinyitjuk, akkor fogékonyabbak vagyunk a szeretetre, és érzékenyebbek is vagyunk az Istennek a szeretetének a befogadására. Amikor vesszük a fáradtságot, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, megértsük és a szívünkbe forgassuk, akkor Isten igazsága is mélyebben a szívünkbe fog ivódni, és egyre jobban el fog mélyülni. Szent Ágoston, aki a 4. században élt, és Hippó püspöke volt, és ő már nagyon-nagyon fiatal korában megismerte az Istent, és képzeljétek el, hogy hosszú keresgélés után elkezdte olvasni a Szentírást, és ez egy döntő fordulatot hozott az életébe. Azt mondja a Vallomások című könyvében, hogy úgy áradt a szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalanságot és sötétséget. És később pedig olyan szeretetet és örömet tapasztalt meg a szívében, hogy sajnálta, hogy korábban távol volt az Istentől. Ezt a szép imádságot olvast fel nekünk, légy szíves.
Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed előzte vakságomat. Illatott felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem, és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.
Olyan szép ez az imádság, mintha Szent Ágoston ilyen nagyon túláradó szeretettel beszél az Istenről, mint aki hallja, látja, érzi, észleli, ízleli, és szomjazza az Istent, és szinte lángol, hogy a békességének örvendhessen. Hát gyerekek, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is tapasztalhassuk meg az Istennek a szeretetét, és azt, hogy mi is érezni, szomjazni és ízlelni tudjuk az Isten jelenlétét az életünkben, és arra is kérjük az Istent, hogy mindig vezessen el minket olyan útra, ahol meg tudjuk látni az ő igazi arcát, és hogy legyen időnk az Istenre, hogy az ő arcát szemléljük, hogy őt jobban megismerjük, és hogy az életünkbe befogadjuk őt. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2023. szeptember 26-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!